Hallgassuk meg Isten igét a majdnapi új szövetség ige szakaszból, a Máté írása szerinti evangélium 20. részéből, a 29. verstől a 34. versig. Amikor elindult a Jerikóból, nagy sokaság követte őt, és íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek: azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték a látásukat, és követték őt. Amen. Kedves testvéreim, hadd bocsássam előre, hogy a mai áhítatot, ezt a mai keddet a nyári beosztáshoz képest elcseréltem Veres Sándor főgónok urral, hiszen ők a generális konvent elnökségének az ülésére mentek. És miután ez a csere megtörtént, és kinyitottam a Bibliát, hogy megnézem, melyik lesz a mai napi ige szakasz, akkor láttam a Margón a bejegyzésemet, hogy ugyanez a történet volt a textus itt a püspöki hivatali áhítaton. Vannak, akik már most jönnek és tudják is, hogy 2010. június 16-án, amikor szintén én tartottam az áhítatot. És amikor ez világosá lett nekem, akkor az a különös melegség öntötte el a szívemet, hogy az elmúlt 14 évben mennyi minden történt, hát velünk természetesen, mennyi minden történt velem, mennyi a családunkban, mennyi minden a gyülekezetünkben, mennyi minden az egyházkerületünkben, és mennyi minden itt a püspöki hivatalban is. És folytatódott a gondolat bennem, bármilyen sok minden történt is, és ebben változások is vannak természetesen, ez a sorozat, aminek mi is most mindannyian a részesei vagyunk, ez megszakítatlanul azóta is folyik, itt vagyunk minden héten. Az igaz, hogy csak a péntek a kivétel, mert az áhítat volt már hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is. Most ebben a ciklusban keddenként találkozunk. És még tovább folytatódtak a gondolataim, mert ahogyan a történet arról szól, hogy voltak, akik meghallották, hogy Jézus arra jár, és miután meghallották, oda mentek hozzá, és miután oda mentek hozzá, megkérdezte őket, és miután megkérdezte őket, válaszoltak neki, és utána pedig megadta a kérésüket. Arra gondoltam, hogy ez a sorozat, ami megszakítatlanul folyik itt a püspök hivatalban, ez nekünk is esélyt ad arra, újra és újra, hogy halljunk Jézusról, hogy meghalljuk, hogy erre jár, hogy felénk jár, hogy közeledik hozzánk, hogy oda menjünk hozzá, hogy megszólíthasson bennünket, és hogy mi is válaszolhassunk a megszólítására. Újra és újra nem csak arra van esélyünk, hogy halljuk Isten igét, hanem arra is, hogy mi is engedelmeskedjünk neki, hiszen a két vakról azt olvastuk, hogy Jézust követték, miután teljesítette a kérésüket, meggyógyította őket, visszaadta a látásukat, és még tovább folytatódtak a gondolataim, és mindig csak a bevezetésnél járunk, vagy az előzetesnél, hogy vajon így van-e, megtörténik-e ez velünk. Az, hogy halljuk, az megtörténik, mert itt ülünk. Az, hogy engedelmeskedünk neki, az is megtörténik-e. Talán nem is csak olykor-olykor, de az se volna talán kevés. De hogy minél többször megtörténik-e, hogy amit hallunk igét, amiből megértjük Isten nekünk szól üzenetét, annak engedelmeskedünk-e, azt elfogadjuk-e, összefoglalva, hogy a két vakról olvassuk, követjük-e Jézust. És azt hiszem, hogy itt mindannyiunknak elindulhatnak a gondolataink, hogy vajon engedünk-e az igének, amikor megbocsátásra szólít bennünket, vagy éppen bocsánatkérése, amikor együttműködésre biztat bennünket, amikor segítség kérésre, vagy a segítség megadására, az együttérzésre, vagy engedelmeskedünk, amikor ezeket megértjük az igéből. És eszünkbe juthat az is, hogy ennek a történetnek a szereplői közül hányszor voltunk mi a tömeg, amelyik úgy állt a Jézushoz igyekvőkhöz, hogy el akarta hallgattatni őket, hányszor voltunk mi a nem felelők, amikor Jézus bennünket is megszólított, és tőlünk is kérdezett, és megtörtént-e velünk, hogy meggyógyultunk, amikor Jézus kérdésére válaszoltunk. És mindezek után a bevezetésnél szeretném megemlíteni csak, hogy 14 évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy milyen jellegzetességei voltak a tömeg viselkedésének, és hogy ez a tömeg, ez nem csak a külső világot jelenti, ahogyan szeretjük mi elhelyezni a tömeget, hanem ez nagyon sokszor jelen van a mi Magyarországra, most egyházunkban is ezek a jellemzők, ahogyan viselkedünk, hogy például azt se tudják sokan, hogy miért vannak itt az egyházunkban, a gyülekezetünkben, Jézus közelében, és vajon mit felelnénk, ha mi is a tömegben lehetnénk, és ha minket kérdezne meg Jézus. Bebeszéltünk arról is, hogy a megnyílt szemükkel, ez a két ember, a két vak, mi mindent láthatott meg, amit jó volt meglátni, és mi mindent, amit jobb lett volna, hogyha, mint addig is rejtve volt, nem látták, nem láthattak volna, hiszen tudjuk, mi is, akik látunk testi szemmel, nagyon sok minden kerül a szemünk elé, ami nincs a javunkra, ami inkább a szennyhez, a koszhoz, a sárhoz, a mocsokhoz tartozik, és mégis látnunk kell. És beszéltünk még arról is, hogy miután a legnagyobb kívánsága teljesül az embernek, nem úgy, mint a mesében, hanem mint ahogyan Jézus teljesítette, azután vajon törődünk-e a többi ránk bízott feladattal, a hétköznapi dolgainkkal. Ma pedig, kedves testvéreim, arról szeretnék beszélni, és arra szeretném a hangsúlyt tenni, ami a felolvasott ige szakaszban el sem hangzott, de a párhuzamos helyeken Márknál és Lukásnál igen, hogy tudnék ez a két vak ember, akit az út szélén volt, ült, ők koldusok voltak. Ez itt a Máté verziójában nincsen benne, de teljes egyértelmű, nem csak a megnevezés miatt a másik két helyen, hanem azért is, mert hát ha az ember vak, és abban a korban vak volt, akkor ez automatikusan együtt járt az, hogy koldulni voltak kénytelenek, hiszen, hogyha fenn akarták tartani magukat, hogyha hozzá akartak járulni a család megjelenítéséhez valamilyen módon, akkor ez volt a lehetőségük, hogy koldultak. És az is egyértelmű, hogy miután visszanyerték a látásukat, többé nem koldulni mentek, hanem utána már Jézust követték. És itt az első kérdés, amit szerintem érdemes feltenni, hogy vajon válaszolhattak volna mást Jézus kérdésére. Kérhettek volna nagyházat? Kérhettek volna-e rehabilitációs munkalehetőséget? Kérhettek volna pénzt? És ha kértek volna, vajon megadta volna Jézus? De én azt hiszem, hogy eléggé gyorsan megválaszolhatjuk ezt a kérdést, hiszen, hogyha ilyet kértek volna Jézustól, és megadta volna nekik, akkor nem maradhattak volna ugyan koldusok, hiszen már bővelkedtek volna anyagiakban, de ugyanúgy vakok maradtak volna, csak még sok több irigyel körülvéve, akik irigyelték volna a nagyházat, az új autót, vagy a rehabilitációs munkalehetőséget, vagy a sok-sok pénzt. És ezután pedig, ami én azt gondolom, hogy nagyon időszerű kérdése ennek a történetnek, hogy vajon miért vannak koldusok még mindig. Mielőtt tovább mennénk, hadd tegyem hozzá azt a sukorói, nem is tapasztalat, hanem történeti emléket, hogy Sukoron 1815-ben töltötték ki azt a kérdőívet, amit Báthori Gábor a generális vitációk miatt kibocsátott, és ebben a kérdőben a válaszok között odaírja Hollósi Ádám, egykori debreceni diák és akkori sukorói lelkész, hogy ugye szegény a falu népe, de nincsenek olyan szegények, akiken segíteni kellene. Tehát nincsenek koldusok a faluban. És ez több mint 200 évvel ezelőtt volt, és azt gondolom, hogy azért ez a mi szívünket megbelengedheti, hogy egy falu közössége, hogy egy református gyülekezet, úgy tudott akkor ott élni, hogy mindenki meg tudta teremteni a megjelenhetését, és nem kellett senkinek koldulnia, és utána pedig Arany Jánosnak a családi köre juthat eszünkbe, aki ezt a faluképet rajzolja meg, és amikor vacsorázik a család, akkor csak azért kopogtat be a koldus, mert hogy a szabadságharcon megsérült, és ezért nem tudja ellátni magát, nem tud dolgozni, ezért szorul rá másoknak a könyörületére. Ha 200 évvel ezelőtt egy átlagos magyar lakóközösségben nem kellett koldulni, akkor annál izgalmasabb a kérdés, hogy 200 évvel később miért tapasztaljuk azt, hogy még mindig vannak koldusok. És tudjuk, hogy szeretjük is elkerülni a koldusokat itt a nagyvárosban, nem szeretjük látni őket, és ha pedig látjuk, akkor nagyon hamar kimondjuk azt a verdiktet, hogy hát nyilván önhibájukból jutottak erre a sorsra, hogy koldulniuk kell, és azt is tudjuk, hogy nem is mindig szorulnak rá, hanem hátulról mozgatják őket a háttérből. De mégis a kérdés ezzel együtt is igaz, hogy ma is vannak koldusok, és hogy miért vannak koldusok, és miért vannak egyre többen a koldusok. És itt van az a fordulat, amit mindannyiunknak jól kell látnunk, hogy anyagilag ugyan jól állnak a mai koldusok, és nem pénz, és nem autó, és nem ház, és nem vagyon után koldulnak, hanem egészen más dolgok miatt. Nevezhetjük őket nyugodtan, összefoglalva a szeretet koldusainak. Akik tehát sok mindent meg tudtak szerezni maguknak, sok mindent megteremtettek, de minden anyagi javuk mellett sem élhetik át a szeretet közösséget, és ezért őket nevezhetjük mai modern koldusoknak, akár jókai után gazdag koldusoknak, akik lehet, hogy önhibájukból, de akkor is mégis a szeretet koldusaim. Annak idején teljesen egyértelmű volt a koldusokról, hogy ők azok. Lehetett látni rajtuk. Egyértelmű volt a hely is, és a magatartásuk is, és valószínűleg a viseletük is elárulta, hogy ők koldusok. Ehhez képest a mai modern koldusok inkább áruhában járnak. Felírtam egy automárkát is, de azt nem mondom, mert tehát csillogó autó, több ingatlan, ugye ma már ez a minimum, hogy több ingatlanja legyen a mai embernek. Valószínűleg több házasság, és nagyon valószínűen több úgynevezett új élet. Gondolom mindenki felfigyelt arra, hogy jó ideje, divat már azt mondani, hogy én új életet kezdtem, mert hogy elhagytam az eddigieket, akik abban voltak, akár még környezetet is változtattam, és én most új életet kezdtem, és ezt szabad harsogni, szabad reklámozni, szabad divat promotálni, és akár példaképp is válni, hogy hagyott a régit, és újat kezdhetsz. Tehát több ilyen új élet után mégis azt kell mondanunk, hogy ők az új élet, az általunk ismert, a Jézusról kapható új életnek a koldusai, mert hogy azt még nem kapták meg. És én attól tartok, hogy lassan túl is vagyunk azokon az éveken, azon az időszakon, amikor még tudtak koldulni már a szeretetnek és az új életnek a koldusai. Én attól tartok, hogy most már olyan sok csalódás érte őket, olyan sokszor kudarcot vallottak, hogy egyre kevésbé hiszik el, hogy felvirad még annak a lehetősége, eljön annak a napja, hogy őket megszánja valaki. Hogy őket tényleg megajándékozza valaki szeretettel, hogy őket tényleg befogadja valaki a saját életébe, és nem csak azt nézi, amiük van, és esetleg azért csapódik hozzájuk, hanem őket magukat is elfogadja, és őket szívből befogadja, és így megtalálnák végre azt az életet, ami mentesíthetne őket attól, hogy tovább kelljen koldulniuk. Én attól tartok, hogy lassan már koldulni sem tudnak ezek az emberek, mert félnek az újabb és újabb megszégyenüléstől. Hogy már megint csak kihasználták őket, hogy már megint csak irigykednek rájuk,
hogy már megint nem adják meg nekik azt, amire valójában szükségük van. És hát, ha idáig eljutottunk, nem kerülhetjük meg, és nem tehetjük félre, és nem tehetjük hallatlanná azt a kérdést sem, hogy vajon van-e még egyáltalán kitől koldulniuk? Lenne még, aki tudna nekik adni olyasmit, amire szükségük van? Vajon ilyen-e a mai kereszténységünk? Vajon ilyen-e a mi református egyházunk? Vajon ilyenek vagyunk-e mi, akik tudnánk nekik adni mindazt, amire szükségük van? Azt a megértést, azt a szolidaritást, azt a befogadást, azt a szeretetet, amire igazán vágynak. Én azt mondom, hogy ez elég nehéz kérdés, és nem vagyok biztos abban, hogy a maga biztosan azt válaszoltánk át, hogy ne. Csak jöjjenek. És tőlünk megkapják azt, amire szükségük van, de ez a mai történet éppen ezt hirdeti nekünk, hogy Jézus biztosan meg tudja adni mindazoknak, akik tőle kérik, akik hozzáfordulnak, akik neki válaszolnak azt, amire igazán szükségük van. És eddig úgy, leginkább úgy gondoltunk magunkra, mint akik nem vagyunk az új élet koldusai, talán most lehet, hogy mégis bevallhatjuk, nekünk is arra van szükségünk, hogy Jézus bennünket újra megkérdezzen, mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Amen.